Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szent Háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg Istennek igéjét hiteteknek megerősítésére és lelkünk épülésére. Olvasom az apostolok cselekedeteiről írt könyv 13. fejezetéből, a 42. verssel kezdődően a következőképpen. Amikor pedig mentek kifelé, kérték az apostolokat, hogy a következő szombaton is hirdessék nekik ezeket a dolgokat. Miután szétoszlott a gyülekezet, sokan követték a zsidók és az istenfélő prozeliták közül Pált és Barnabást, akik szóltak hozzájuk és bíztatták őket, hogy maradjanak meg Isten kegyelmében. A következő szombaton azután majdnem az egész város összegyűlt, hogy hallgassa az Úr igéjét. Amikor meglátták a zsidók a sokaságot, elteltek irigységgel, és káromolva ellene mondtak Pál beszédének. Ekkor Pál és Barnabás bátran ezt mondta: először nektek kellett hirdetnünk az Isten igéjét, mivel azonban ti elutasítjátok, és nem tartjátok magatokat méltónak az örök életre, íme a pogányokhoz fordulunk. Mert így parancsolta meg nekünk az Úr: pogányok világosságával teszlek, hogy üdvösségük légy a föld végső határáig. Ennek hallatára örvendeztek a pogányok, és magasztalták az Úr igéjét, és akik az örök életre választottak, mindnyájan hívővé lettek. Az Úr igéje pedig elterjedt az egész tartományban, de a zsidók felingerelték ellenük a tekintélyes istenfélő asszonyokat és a város előkelőit, üldözést támasztottak Pál és Barnabás ellen, és kiűzték őket határukból. Ők pedig lerázták lábuk porát ellenük, és elmentek Ikóniumba. A tanítványok azonban megteltek örömmel és szent lélekkel. Eddig Istennek írott igéje, és áldja meg Isten ezeket az igéket, hogy ne csak pusztán hallgatói, hanem befogadói és megtartói is lehessünk. Gyertek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk mennyei édesatyánk azért, hogy felvirasztottad ránk ezt a mai napot. Köszönjük, hogy nem csak a tavasz öröme, hanem a te templomodba való eljövetel öröme is ott lehet a mi szívünkben. Hálát adunk azért, hogy szólsz hozzánk a te igéd által. Hálát adunk azért, hogy közösségbe lehetünk. Hálát adunk azért, hogy téged magasztalhatunk ének szóval is. Köszönjük, hogy megtartottad életünket. Köszönjük, hogy velünk voltál az elmúlt héten is. Velünk voltál nehézségekben, hálaadásokkor, szenvedésben és jókedvben is. Hálát adunk a te gondviselő kegyelmedért. Eléd tesszük egész életünket, Istenünk. Szeretnénk megnyitni szívünket, mert tudjuk, hogy te szívünkről terheinket leveszed, és élettel töltöd azt meg, a te szent lelked éltető erejével. Ezért fohászkodtunk ének szóban is, és ezért fohászkodunk most is, hogy jöjj közénk a te megvilágosító, bölcsességet adó lelkeddel, járj át bennünket, és légy az Isten tisztelet hallgatóival és részvevőivel. Jézus Krisztus nevében kérjük mindezt. Amen. Urunk Istenünk, szentelj meg bennünket az igazsággal, a te igéd igazság. Amen. Szeretett testvéreim, Istennek az az igéje, amely alapján a mai alkalommal szólni kívánok köztetek, az ő szent lelkének segítségében bízva, írva található az apostolok cselekedeteiről írt könyv 13. fejezetében, az 52. versben. A fennevezett helyről így szól Istennek igéje. A tanítványok pedig beteltek örömmel és szentlélekkel. eddig az írott ige. Kedves testvéreim, egy képzeletbeli jelenetnek kétféle forgatókönyvét szeretném a mai alkalommal az ige hirdetés elején elmondani. Két elképzelt forgatókönyv, ami talán valóságos is lehet. Vendég érkezik a házhoz, örömmel fogadják, bár nem ismerik, helyjel kínálják, megkérdezik kicsoda, honnan érkezett, megkérdezik, hogy szereti a kávét, aztán étellel kínálják. Egy másik forgatókönyv. Vendég érkezik a házhoz, nem ismerik, ezért visszafogottan fogadják, nem ültetik le, mert éppen takarítás folyik. Elmondják, hogy 2 óra múlva lesz az ebéd, akkor majd csatlakozhat, addig tanulmányozhatja a ház büszkeségét, a házi rendet. A kérdés az, kedves testvérek, melyik házba mennénk szívesen? Abba a házba, ahol feltétel nélkül elfogadnak, és a minden embernek megjáró tisztelettel és tisztességgel bánnak velünk, vagy abba a házba, ahol nem így fogadnak, hanem inkább a kezünkbe nyomnak egy házi rendet, hogy azt tanulmányozzuk, és majd ahhoz mérten viselkedjünk. Hol lennénk szívesen vendégek? Mindenki megválaszolhatja ezt a kérdést magában, de talán egyet érthetünk abban, hogy ott lennénk szívesen vendégek, legalábbis én ott lennék szívesen vendég, ahol nyílt szívvel fogadnak, és helyjel kínálnak, és elbeszélgetnek velem, és egyáltalán úgy érzem, hogy jó ott lenni. Minden közösségnek vannak határai, kedves testvérek. Határozott határvonalakat húz maga köré minden közösség, akár egy család, akár egy ház is. Mik ezek a határvonalak? Szabályok, viselkedési formák nálunk hogy illik? Olyan szabályok, amelyeknek az összefoglalása talán így hangzik, hogy mi így csináljuk, nálunk ez a szokás, hogyha ide belépsz, akkor vedd tudomásul, hogy itt, ebben a körben ezt így illik megcsinálni, és így illik viselkedni. Aki a közösség tagja, ezt be kell tartsa, és egy akár leírt, kimondott, vagy akár egy le nem írt, és ki nem mondott, házi rendhez kell alkalmazkodnia. És ha ezt megteszi a közösség tagja, akkor beáll a sorba, akkor úgy érzi, hogy igen, én teljes jogú tagja vagyok az adott embercsoportnak. Ezek a határok jelentik nagyon sokszor egy-egy közösségnek a gerincét. E határok alapján ismerjük fel azt, hogy ki az, aki hozzánk tartozik, és ki az, aki nem tartozik hozzánk. E határok jelentik a gerincét személyiségünknek, családunknak, baráti körünknek. Ilyen szabályok, ilyen határok veszik körbe az embercsoportokat, egy klubot, egy gyülekezetet. De ilyen határral körbevett közösség a nemzet közösség is. Ezek a határok általában láthatóak, de számtalan előnyük van, védelmet nyújtanak a közösség tagjai számára, átláthatóságot adnak, és az ember, aki sok bizonytalanságot tapasztal az életében, gyakran jól érzi magát, akkor, amikor világos, látható falak, határvonalak között éli le az életét. De miért beszélek erről, kedves testvéreim, az ige hirdetés elején? Azért beszélek erről, mert ahogy most ez így van, így volt ez az ókorban is, Pál apostol idejében. Minden egyes vallási közösség, nép, minden egyes falu közösség, város közösség ilyen határok, szabályrendszerek között élt. És így voltak maguk a zsidók is. Merev határok között éltek, hiszen az egész életüket átitatta a szabályoknak a sokasága, amelyet Mózes 5 könyvéből vezettek le. Aztán később tovább magyarázták, magyarázatokat fűztek hozzá az élet apró helyzeteire is, próbáltak szabályokat kitalálni, hogy egy kegyes zsidó hogyan viselkedik akkor, hogyha különböző élethelyzetekkel találkozik. És ezek annyira meghatározták az életüket, hogy még akkor sem asszimilálódtak, akkor sem oldottak fel a népek tengerében, amikor, ki tudja miért, ha a prófétákra tekintünk, akkor mondhatjuk, hogy Isten ítélete miatt szerte szétszóródtak. Különböző diaszpórákba éltek, de mindvégig megtartották a zsidó hitüket, kedves testvéreim, és ez ma is így van, azóta is így van. Mert világos és stabil, fix határok között élnek, és különböző szabályok között, és azt mindenki betartja, minden zsidó betartja. Ilyen a szombat törvénye, ilyen volt már Krisztus előtt a 4.-5. században a szombatnak a törvénye. Különböző étkezési tilalmak, szokások, életvitelhez kapcsolódó merev törvények. Ezek az ő határaik, és ezek voltak az ő határaik Jézus Krisztus idejében is. Pál apostol, a mai ígének az egyik fő szereplője, ebbe a közegbe született bele. És mivel feltehetően jó képességű fiatalember volt, gyermek és fiatalember, már ifjú korába iskolába adták Pál apostolt. És ha az eddigi gondolatkörhöz szeretném kapcsolni az ő életét, akkor azt mondhatnám, hogy Pál apostol határőr lett. A zsidó hagyománynak a letéteményese, farizeus lett, egy nagy farizeusi iskolában tanult Gamáliélnél. És ő nagyon jól tudta, hogy ki a zsidó és ki a nem zsidó. És amikor megjelent a kereszténység, megjelent Jézus tanítása, akkor azt éreztette ő is, meg az összes többi farizeus, de Jézus farizeusokkal való vitái is erről szólnak, azt érezhették, hogy valami támadás éri őket. Mert lám, itt van a törvény, mindenki világosan tudja, hogy mit kell tenni ahhoz, hogy zsidó legyen, és megjelenik itt ez a forradalmár Jézus, és olyanokról beszél, hogy a szombatot meg lehet törni, a szombatot. 500 éve betartjuk a szombatot. Hát miről beszél ez az ember? Aztán beszélt olyanokról, hogy mindegy, hogy hol imádjátok az Istent. A Garizim hegyen, vagy a jeruzsálemi Sion hegyen, a samáriai asszonnyal való beszélgetésben egyértelműen elmondta, hogy mindegy, mindegy, nem számít a hely. Hát gondoljunk bele, testvérek, hogy ez milyen durva ütés lehetett a hithű zsidóknak, akik annyira büszkék voltak a második templomra. Annyira büszkék voltak, hogy Isten az ő nevét, azaz magyarra lefordítva, 21. századi magyarra, Isten az ő jelenlétének a földön megjelenő valóságát oda helyezte közéjük Jeruzsálembe. És erre jön Jézus, és azt mondja, hogy mindegy. Pál apostol is úgy érezhette, hogy gyomorszájba vágják ezek a keresztjének, amikor Jézus tanítását hirdetik, aki nem vette figyelembe a zsidó embereknek a hagyományait, a szabályait, alapjába véve a határait. Azonban az ő életében megtörtént egy kegyelmes tett, amit azóta pálfordulásként emlegetünk, és ezt úgy tudnám elmondani, hogy Jézus Krisztus egy tágasabb térre vezette ki őt, kiemelte ebből a hagyományok és szabályok és határok által meghatározott életből, és rávilágított az ő életében arra, hogy az Isten igéje az nem szorítható be különböző emberi elgondolások kereteibe. Nem lehet azt mondani, hogy csak egy nép méltó arra, hogy Isten igéjét magáénak tudja, és az Isten kegyelmét magáénak tudja. Nem lehet azt mondani, hogy csak így lehet Istent imádni. Jézus utalva megint a samáriai asszonnyal való beszélgetésre, azt mondja, hogy az atya igaz imádókat keres, és az atya igaz imádói lélekben és igazságban imádják Istent, nem adott helyeken és adott időkben. Utalva ezzel a szent helyre és a szent időre, a szent templomra és az ünnepnapokra, meg az ünnepnapoknak a rendjére, stb. Lélekben és igazságban, és ezt értette meg Pál apostol, és ezért lehetett ő a pogányoknak az apostola, és Isten szent lelke küldte is őt. Küldte távoli vidékekre, és mindig megfigyelhetjük a mai történetben, a tágabb összefüggésében az apostolok cselekedetei 13. fejezetének, és úgy általában az egész könyvben, hogyha missziós utakra ment az apostol, vagy a többi tanítvány, akkor mindig először a zsinagógába mentek, mindig először az adott város vagy helységnek a zsidó közösségébe mentek, és ott nekik hirdették az evangéliumot. És így volt ez Antiókiában is, felolvasott ige szakasz helyszínén. Először elmentek a zsinagógába, és hirdették ott az evangéliumot, Isten örömüzenetét. Először ott prédikált, és próbált a lelkükre beszélni, hogy maradjatok meg az Isten kegyelmében, hangzott az igében is. A zsidók feltehetőleg jó szívvel fogadták, azonban jött egy probléma, mármint a zsidók számára egy probléma, és ez a probléma az volt, hogy nem csak a zsidók, hanem a pogányok is örömmel fogadták. És egy hét múlva az apostol itt a szombatnapon prédikál, megint a zsidó hagyományhoz igazodva. Egy hét múlva szombaton pogány tömegek jelennek meg. Sokkal többen, mint amennyi zsidó abban a városban élt. És az apostolok prédikálnak ezeknek a pogány embereknek, akik a zsidó határokon kívül voltak. Akik nem tartoztak bele a zsidó gondolkozás szerint Isten kegyelmi szövetségébe. Az idegeneknek, a tisztátalanoknak, a bűnösöknek prédikált, a nem zsidóknak. És ezek a szegény zsidók is úgy érezték magukat, mint Jézus farizeusai, vagy éppen Pál apostol megtérése előtt, úgy érezték, mintha a zsidó mi voltukba megsértették, megbántották volna, mint a gyomorszájba ütötték volna őket. Azt írja a Károli Biblia, hogy betelének irigységgel. Irigykedni kezdenek azokra a pogányokra, akik tudtak lelkesedni. Ők azt gondolták, hogy ez az egész kereszténység lehet egy zsidó ébredés, de rá kell jöjjenek, hogy ez már az ő határaikon is túlterjed. Ez már nem csak egy zsidó ügy. Az ige átível az ő határaikon. Úgy is mondhatnám, hogy a napfény a szomszéd kertjébe is be tud sütni, akármennyire is azt gondoljuk, hogy a szomszéd az ilyen, meg olyan, meg amolyan, mert ő a kerítés másik oldalán lakik. A napfény a szomszéd kertjébe is besüt. Irigyek, mert ők tulajdonképpen privatizálták Isten kegyelmét, ahogy erről szóltam az imént. Azt gondolták, hogy az Isten kegyelme csak a miénk. Mi zsebre rakhatjuk, mi elvihetjük magunkkal. Ha egy új helyre telepszünk, akkor ott folytatjuk a szokásainkat, az Isten tiszteleteinket. De az, hogy más, az, hogy egy pogány, az már nem fért bele az ő gondolkozásukba. Olyan ez, kedves testvéreim, ez az irigység, mint amikor egy családban van egy gyermek, aki egyke, és akkor egyszer csak megszületik az újszülött testvére. És nagyon sokszor beszámolnak szülők arról, hogy hihetetlen irigység és gyűlölet ébred föl az idősebb testvérbe, a fiatalabb testvér iránt. De ugyanezt mondja el Jézus Krisztus egy példázatban, a szőlőmunkások példázatában, amelyben a nap utolsó órájában felfogadott munkásokra az egész napot végig dolgozók irigyek. Irigyek, mert ugyanannyi bért kapnak. De az Isten országában ez így működik, testvérek. És nem számított itt ebben a történetben se, hogy a zsidók történetesen 1000 éve vagy 1200 éve már Isten szövetségi rendjébe éltek. És azok a pogányok Antiókiába, pedig éppen tegnap még lehet, hogy egy Adonis templomba, vagy egy Zeus templomba mutattak be áldozatot, és lám megtérnek egy nap. Nekik egy nap, nekik meg 1200 év. Emberi mérce szerint azt mondanánk, hogy ez igazságtalan, de az Isten mércéje szerint ez teljesen mindegy. Teljesen mindegy, hogy 1000 év van a hátam mögött, kereszténységben, magyarságban, vagy éppen egy nap. De az az egy nap az olyan, az az egy nap. Így voltak ezek a pogányok is, akikről leírja az apostolok cselekedetei, hogy tömegekben megtértek, és átadták az életüket. Robbanásszerűen terjed ezáltal a kereszténység. Meg kell értenünk azt is, kedves testvéreim, a történet kapcsán, hogy gyakran mi is így vagyunk. Gyakran úgy vagyunk, mint azok a házigazdák, akik fenntartással fogadják a vendéget, ahogy a zsidók is ugyanilyenek voltak, fenntartással viseltettek a pogányok iránt, távolságtartással, mivel ők a határ másik oldalán, a fal másik oldalán éltek, élnek, és gyakran érezhetünk mi is irigységet azokkal szemben, akik hirtelen megtérnek, akiket esetleg ismertünk korábban, akiknek a szüleit ismertük, Emlékszem, a 90-es évek elején a szülőfalumba sokan elkezdtek járni templomba. Aztán a meglévő gyülekezet, akik kitartottak a nehéz időkben is, és templomba jártak, és gyermekeiket keresztelték, és konfirmálták, stb. A meglévő gyülekezet egy része örömmel vette ezt az eseményt, hogy láma pártitkár is ott csücsül már a templomban, de a gyülekezet nagy része rosszalólag viseltetett. Mit képzel ez? Hát ismertem az apját. Hát ismertem, hogy mennyi mindent összeharácsolt. Hát tudom jól, hogy ott tapsolt az első sorban a gyűléseken. Május 1-én ő ment legelől. Mit keres ez itt a templomban? Emberileg nézve teljesen jogos volt, úgy érzem, ez a felháborodás. De az Isten mércéje szerint sajnos azt kell mondjam, hogy nem. Mert az Isten mércéje szerint be kell fogadnunk a bűnöst is. Egy másik példát is szeretnék mondani. Nemrég volt evangelizáció a gyülekezetben, és Bódis Miklós elmondott egy történetet a saját életéből, hogy őt szorványvidékre küldték el, románok közé, nagyon kevés magyar volt a gyülekezetébe, és ő az egyik legnagyobb botránkozást és haragot azzal váltotta ki, és váltja ki a mai napig, hogy románoknak prédikál. Egy magyar református, hogy prédikálhat Erdélybe a románoknak? Emberi gondolatok szerint megint azt mondom, hogy érthető történelmi sérelmeink, számos nemzetünket ért támadás, magát a reformátusságot ért hátratétel, lehetne sorolni azokat a sérelmeket, amik miatt azt mondjuk, hogy ez elfogadhatatlan. De azt kell mondjam, kezeimet széttéve, hogy az Isten mércéje szerint viszont ez elfogadható. És ennek örülni kell, és újongania kell a szívünknek. Azért, hogy Istennek a kegyelme és az ő igéje átível a határainkon. Mert ezeket a határokat mi állítjuk föl a gondolatainkkal. Mi építjük a szöges drótokat. De hál' Istennek, hogy ő finoman, diszkréten, de mégis nagyon határozottan az egész apostolok cselekedetei erről szól, átível ezeken a határokon. A kérdés, hogy mi hogyan reagálunk erre. Azt mondjuk, hogy ha valaki ezt megteszi, akkor ő már a sátántól van, hogy azt mondjuk, hogy együtt örülünk az Isten angyalaival. Mennyire tudjuk ezt mi magunk is gyakorolni? Gyakran elhangzik, hogy fogyatkozás van sok tekintetben a református egyházban, gyülekezetek tűnnek el. Kérdés, hogy akarjuk-e, hogy növekedjen a gyülekezet, és hogyha egy adott közösségben, nem erről a közösségről beszélek, ha egy adott közösségben történetesen a falunak a nagy része betódul a templomba, akkor hogyan kezelné az adott közösség? Nem az lenne a helyzet, mint a pártitkárokkal a 90-es évek elején. Hát ha eddig nem jártál, akkor ezután se gyere. Meg hát egyébként is az egyház fenntartói járulékot rendezted visszamenőleg 5 évre. Jó kis lózungjaink vannak erre, testvéreim. Akarjuk-e, hogy növekedjen a gyülekezet? Akarjuk-e, hogy növekedjen az egyház? Ha igen, először itt kell sok mindent átállítani. Fogaskereket egy picit átmozgatni a szívünkben. És azt mondani, hogy Istenem, szeretném a te kegyelmedet megérteni, bár sok a korlát bennem, sok a korlát a gondolataimban, sok határt húzok magam köré is, de szeretném megérteni, hogy te hogy tudsz ennyire szeretni. Hogy tudsz annyira szeretni, hogy még egy pogányt is megtérítesz, pedig ő semmit nem tett. Hogy tudsz annyira szeretni, hogy egy románt is megtérítesz, pedig hát milyen istentelen nép. Ennyire babonák, mert pogányságba élnek, hiába van rájuk húzva a kettős kereszt. Hogy tudod megtenni, hogy cigányokat is megtérítesz? Hát ez döbbenetes. Hogyha mi, a mi szívünkben meg tudunk nyílni ilyen módon, akkor talán munkásai is lehetünk. Olyan apostolai, azaz magyar nyelve lefordítva, küldöttei az evangéliumnak, mint ezek az apostolok a Szentírásban. Vagy talán esetleg azt mondjuk, hogy ez nekem nem működik. Szeretném, hogy növekedjen a gyülekezet, de nem tudom szeretettel fogadni a belépőt, aki esetleg egy keresztelő alkalmával rágózik, mert nem tudja, hogy mi a szokás, mert talán életében másodszor volt templomban az első alkalom, amikor őt megkeresztelték. Vannak ilyen esetek. Vagy azt mondjuk, hogy te barátom a határ másik oldalán állsz. Bejöhettél, de menj is ki gyorsan. Súlyos kérdések ezek, és azért súlyos kérdések, mert egész közösségünk létét, lelkületét érintik. és hogy a helyzet az ebben a tekintetben, hogy Isten kegyelme nem ismer határokat. Határtalan és végtelen az ő kegyelme. Bármennyire is próbáljuk mederben tartani. Az ősegyház növekedését mindig csodálattal tekintjük, mindenféle magyarázatokat aggatunk rá, elég elolvasni ezt a bibliai könyvet, és a legfőbb magyarázatot megtaláljuk, és az a mai alapigényben is ott van benne, a tanítványok pedig beteltek örömmel és szent lélekkel. Beteltek örömmel, amikor azt látták, hogy nagyon sokan a pogányok közül is megtérnek. És azt kell mondjam, hogy örömük nem magányos öröm, mert Jézus szavai nyomán bizton állíthatjuk, hogy az angyalokkal együtt örültek. Mert az angyalok örülnek ilyenkor. Örülnek akkor, hogyha egy pogány ember megtér. Örülnek akkor, hogyha egy nem református Istennek átadja a szívét, és hogyha kegyelmes az Úr, akkor nálunk, a mi gyülekezetünkbe, a mi egyházunkba. De akkor is örülni kell, ha esetleg nem így történik meg, testvéreim. Örültek, mert tele van a szívük Szentlélekkel, és ez a kulcs, és már így pünkösd előtt már egyre inkább úgy érzem, hogy Isten erre próbál fókuszálni, hogy értsük meg minél jobban, hogy a Szentlélek a kulcs a mindennapos életünk jobbátételében, az egyházunk növekedésében, és abban is, hogy Isten evangéliuma tudjon ívelni határokon keresztül. Mert zárójelben azért el szeretném mondani, hogy vagy velünk ível az Isten evangéliuma, vagy nélkülünk. A mi döntésünk az, hogy munkatársai leszünk ebben Istennek, vagy sem. Mert Isten tudomásul veszi azt is, ha azt mondjuk, hogy köszönjük szépen, mi megmaradunk a határaink mögött, és hát mi élünk úgy, ahogy eddig, ahogy 475 évig, aztán majd még jön 475 év, ki tudja milyen. De mi szeretnénk itt megmaradni, és nem szeretnénk ilyen bőzös dolgokba belemenni, hogy más embereket megszólítani, ez olyan macerás. Vagy mondhatjuk azt, hogy Istenem, küldj oda, ahova te szeretnéd. Ilyen nyitott szívvel mentek mindenfelé az apostolok. Küldj oda, ahova akarsz. Isten tehát mindenkit fajra, nemre, vallásra való tekintet nélkül befogad a házába. Befogad, örömmel fogadja, bár az illető nagyon messziről érkezett. Isten aztán hellyel kínálja, elbeszélget vele, kicsoda, micsoda, talán még azt is megkérdezi, hogy hogy szereti a kávét, étellel kínálja, közösségben van vele. Ez az Isten terve a mi életünkre nézve. Végül pedig szeretném újra felolvasni az alapigét. A tanítványok pedig beteltek örömmel és Szentlélekkel. Adja mindannyiunknak Isten ezt az örömet és ezt az újongást, ami szívünkben, amikor azt látjuk, hogy az ő igéje sokkal tágasabb és sokkal távolabbra mutat, mint a mi határaink. Amen. Áldunk és magasztalunk, mennyei édesatyánk azért, hogy az apostolok tágkeblű munkája nyomán elterjedhetett az evangélium. Először Izraelben, aztán Kis-Ázsiában, aztán egész Európában, és most már tudjuk, hogy az egész világ ismeri és tudja, mit jelent az Krisztushoz tartozni. Hálát adunk azért, hogy itt lehetünk ebben a gyülekezetben, hogy ennek a gyülekezetnek a gyökerei is egészen visszavezethetőek történelmileg az ős gyülekezetekhez. Áldunk téged a hitért, amelyet kaphattunk őseinktől, azoktól, akik hűségesek voltak hozzád, és ezért szeretnénk most is könyörögni, hogy mi is tudjuk élő hittel, odaszánt élettel hirdetni mindenféle emberi korlátot felülhaladó módon az örömüzenetet. Krisztusban van út te hozzád. Ezért hálát adva Istenünk, könyörgünk közösségeinkért, gyülekezetünkért, ad, hogy tudjunk befogadó gyülekezet lenni. Imádkozunk azokért, akik nehézségekben vannak, fájdalmakat hordoznak, ad, hogy szolidárisak, egymásra figyelők lehessünk ebben a közösségben. Így imádkozunk a betegekért, nehéz sorsúakért. Könyörgünk azokért, akik gyásszal a szívükben állnak meg most itt a Deszka templomban. Légy te az ő vigasztalójuk. Imádkozunk a szegényekért, kilátástalan helyzetűekért. Jézus Krisztusért kérünk, gyógyítsd egyre inkább a mi életünket. Amen. Mondjuk el közösen az úri imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Tágas térre vidd ki engem, megmentett, mert gyönyörködik bennem. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk, megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében, övé a dicsőség most és az örökké valóságban. Amen. A mai alkalommal egy ifjúsági csoport mutatkozik be, akiket érzésem szerint sokan ismerünk, és ők nem mások, mint az egyik ifi. Énekkel egy bizonyságtétellel szeretnének szolgálni a gyülekezetben.
Sok szeretettel köszöntöm a testvéreket. Én Pém Imre vagyok, az egyik ifinek már jó régóta tagja vagyok. Szeretnék egy kicsit mesélni erről a közösségről és a saját életemről is. Előjáróban az ifi védelmében el szeretnék mondani, hogy főleg egyetemisták járnak ebben az ifjúsági csoportban, és most így a vizsgaidőszaknak a hajnalán sokan inkább a kötelességet választották, mint sem, hogy itt fel megjelenjenek. Magamról azt szeretném elmondani, hogy ennek a gyülekezetnek 2006-ban lettem a tagja, amikor konfirmáltam, és ezzel együtt tenném az én megtérésemet is. Én keresztény neveltetésben részesültem, rendszeresen olvastam a Bibliát, imádkoztam minden nap, de nem volt egy saját elhatározásom, hogy én saját magam szeretnék az Istennek kedves életet élni. És természetesen a gyerekkorból fakadóan a szüleimnek való engedelmességből mindezt megtettem, de ez kevés volt, elhidegültem az Isten dolgaitól, és egy idő után nem jártam a templomba, káromkodtam, és kocsmába jártam az osztálytársakkal középiskolás koromban. És mikor édesanyám nagyon rágta a fülemet, hogy valóban járnék én, akkor eljöttem ebbe a templomba, és azt gondoltam, hogy beülök majd valahol a hátsó padba, és senki nem fog hozzám szólni, nyugodtan el leszek, és ki van pipálva a templom dolog. De hála Istennek nem így lett, mert egy szerető közösségbe kerültem bele, és ahogy a konfirmációra, egy úrvacsorázásra konfirmálnom kellett, és ahogy a konfirmációra készültem, akkor állt velem szembe a két dolog, hogy melyik utat választam, azt, amin elindultam, és amit láttam, hogy igazából sehova nem vezet, vagy pedig a gyermekkori megtapasztalásokat, azt a reménységet, és azt a hitet, amit a szüleimtől is kaptam. És akkor döntöttem a konfirmáció felkészítő alkalmak során fokozatosan, hogy én Istennek kedves életet szeretnék élni, és érdekes, hogy megváltozott az életem, sokan észrevették, és olyan bűnök, amiket addig nem tudtam letenni, azok elhagytak engem. Hála Istennek és dicsőség neki. És egy kicsit erről a közösségről, mint mondtam, egy szerető testvéri közösségbe kerültem, nem csak barátom, testvéri. és hetente itt találkoztunk, és mindig jöttek újak, és jó volt látni, hogy együtt épülünk az Isten útjában, együtt járunk, és azt szeretném elmondani az ifjúsági csoportról, hogy most, hogy mindenki egyetemista lett, nem találkozunk minden héten, viszont a mennyiséget, a minőséget próbáljuk pótolni, és havonta találkozunk csak, de akkor közös vacsora is van, éneklés. És a saját ítéletemre még annyit szeretnék mondani, hogy néhány bizonyságot el szeretnék mondani, ha már bizonyságtételre álltam ki, az Úrral való utamról ilyen apró kis epizódok. Például egy ilyen élményt szeretnék megosztani a testvérekkel, hogy valamelyik nap imádkoztam a buszon, hogy a bizonyságtételt, az evangélium megosztását tudjam gyakorolni, és ahogy felálltam, átadtam a helyemet, láttam, hogy egy lány egy valamilyen távol-keleti tanítónak a tanítását hallgat, és hát megbögtem a vállát, hosszas imádkozás és kulturális kereteket kicsit szétfeszítő, tolakodó magatartásom miatt, és, de aztán sikerült el beszélgetnem és elmondani néhány alapvető dolgot a mi úrunkról. Vagy sokszor volt olyan, hogy egy-egy igéről, vagy egy-egy jelenségről imádkoztam, hogy az Úr mutassa meg, hogy hogyan ítéljen meg ezt, hogy hogyan értelmezzem. És többször volt olyan, hogy még aznap egy teljesen odavágó igét olvastam, vagy pedig egy prédikációt hallgattam, ami pont azt a területet magyarázta meg. Nagyon sokszor megtapasztaltam Istennek a gondoskodását. Egyszer egy külföldi úton is viszonylag nehéz helyzetbe kerültem, és valóban úgy imádkoztam, hogy Istenem a mindennapi kenyeremet add meg nekem ma, és sokszor megtapasztaltam azt, hogy Isten így is gondoskodik. Aztán ezek ilyen apró momentumok, de inkább azt szeretném kiemelni, hogy a legértékesebb, amit talán Istentől kaptam, az az, hogy nehéz megfogalmazni, de az örök életet szóló remény, illetve az a kiváltság, hogy a mindenható felséges Istennek lehetek én itt a követe a Földön, és ez nagyon felséges, és nagyon ilyen fennkölten hangozhat, de valóban így van, ha a szívemre vigyázok, és ezt szeretném még most kiemelni, hogy azt megtanultam valóban, hogy Isten a kevélyeknek ellenáll, és az alázatosaknak kegyelmet ad. Ezt nagyon sokszor megtapasztaltam, hogy nagyon kell vigyáznom a szívemre, hogy tiszta legyen, hogy valóban egy éles és jó szerszám lehessen az Úr kezében, és akkor tapasztalom meg, amit a legnagyobb gyönyörűségnek és legszebb a dolognak tartok, amikor látom Isten dolgozni embereknek az életében, hogy hogyan állnak helyre azok, amik elromlottak, és amit a sátán megrontott. És hát ezt szerettem volna magamról elmondani, és szeretném a testvéreket is bátorítani, hogy forgassák a gondolataikat az Úr dolgai körül, és kérjék el Istentől az önök elhívását, hogy lássák meg, hogy mi az, amire Isten önöket teremtette. És nagyon hálás vagyok azért az ifjúsági csoportért, és köszönöm, hogy ez a gyülekezet szeretettel befogad minket, illetve hogy itt ez lehet az otthonunk, és további kellemes vasárnapot kívánok. Köszönöm szépen!